Nagy szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit az Újlaki és Sarlos Boldogasszony plébániáról. És hát a téma az október hónapjának a témája, a rózsafűzér, a Boldogságos Szűz Máriának a család alakító formáló szerepe. Én úgy látom, hogy a rózsafűzérnek a népszerűsége nem csökken. Az elmúlt években olyan emberek is, akik talán nem annyira vallásosak, a kocsiuknak a visszapillantó tükrére elhelyezték a rózsafűzért. De biztos nem tudják pontosan, hogy ez mire jó, idézelben mondom, de valahogy mégis az Istennek a közelségét jelenti, és a Boldogságos Szűz Máriának is valahogy a közbejáró segítségét. Először arról érdemes lenne talán néhány szót szólni a jelenlévő újlaki testvérekkel, Erzsikével és Tamással, hogy mi a rózsafűzérnek a titka. Tehát mi az, ami igazán közel hozza az emberekhez a rózsafűzért. Miért imádkozzák egyszerre a legkisebb vidéki templomokban is az idős nénik, akiknek idejük van, ugyanakkor a legnagyobb bazilikákban is, akár közösségben, akár egyenként is látjuk azt, hogy előveszik a rózsafűzért, és imádkozzák. Ez biztos, hogy titok. Ezek a titkok, ezek az Istenhez vezetnek vissza minket. Meg kell találni mindig azt, ami ebben természet fölötti, ami a déltető erő, ami soha nem kopik meg, és amit az ember feltvedez, akkor mindig örömmel tölti el a szívét. És utána pedig egy kicsit részletesebben beszélgetnénk a fájdalmas rózsafűzérnek a titkairól, hiszen ez az adás, ez pénteken este lesz a Mária Rádióban. Titkokról beszéltünk, vagy titokról beszéltünk, és a titok az igazából a titkokat jelenti. Az Isten tervének, üdvösségi megvalósulásának a titkait. Erről talán néhány szót ejtsünk, hogy mit jelent számunkra a rózsafűzér, vagy mi az, ami hogyha kérdezik tőlünk, hogy mi a rózsafűzér, és miért fontos számomra, hogy az első pillanatban úgy beugrik a gondolataimba, és ami szinte indít arra, hogy megszólaljak és hogy beszéljek róla.
Elég nehéz kérdések ezek, mert már csak azért is, mert ha most itt a titkokról beszélünk, akkor itt nekünk most meg kell tudni válaszolni, hogy mi ez. Általában én azt gondolom, hogy kicsit mindenkinek talán mást jelent a rózsafűzér, és azért is kérdés, hogy miért nem múlik a népszerűsége, vagy a jelenléte a hívők körében, szerintem pont ezért, mert mindenki megtalálja benne azt, ami a számára fontos. Tehát én azt nem merném vállalni, azt mondom, hogy na ez az, ami tényleg mindenki számára egyformán igaz. Ami pedig a saját megközelítésemet illeti, én úgy gondolom, hogy az nagyon-nagyon jó a rózsafűzérbe, hogy egyfajta keretet ad annak a odafordulásnak, ami annyira szükséges az embernek a számára, és talán sokak számára furcsa, hogy egy ilyen mechanikusnak tűnő valami, az segíti az elmélkedés, a gondolkodás, de tényleg így van, hogy azzal, hogy követni kell, vagy lehet követni az egymás után következő rózsafűzér szemeknek a során az egymás után következő titkokat és az imákat, ez egy lehetőséget ad arra, hogy az ember egyre inkább odafigyeljen. Miközben persze el is kószálhatnak néha a gondolataink, el is szoktak kószálni, és akkor ezek a gondolatok tulajdonképpen mégiscsak ugyanebben a szellemiségben vannak benne. Tehát számomra ez egy nagyon fontos keret és lehetőség.
Nekem például volt egy olyan tapasztalatom a rózsafűzérrel, hogy egyszer még régebben utaztam a buszon, és akkor az egyik megállónál katonaság volt, és úgy felszállt egy csomó katona, és akkor úgy féltem, hogy most mi lesz, mert féltem, hogy durvák lesznek, vagy valami zavar lesz, és akkor elkezdtem mondani a rózsafűzért, és elmondtam egy tizedet, és akkor utána olyan csodálatos lett, hogy azok a katonák egészen szelidek voltak, és nem beszéltek csúnyán, és barátságosak voltak még hozzám is, mert És akkor olyan érdekes volt ez.
Én is megpróbálok így vallani arról, hogy mit jelent számomra a zsabfüzér, hogyha egy váratlan feladatot kapok, és nincs időm arra fölkészülni, akkor legalább egy üdvözlégy Máriát vértizedet elmondok. És ez valahogy helyreállítja a lelki békémet, és megnyugszom, az Isten közelébe kerülök. Talán ez a pontos válasz arra, hogy mit jelent számomra a zsabfüzér, egy lehetőség, hogy belekapcsolódva a rózsafűzér titkaiba, Isten közelségét átérezzem, és ez az Isten közelség megnyugtat. És akkor már nem is a gondolaton töröm a fejem, mit fogok mondani, hanem engedem azt, hogy miután Isten belevont a titkába, hogy a Szentlélek vezesse a gondolataimat. Ez nagyon sokszor megvalósult már az életemben, én azt hiszem, hogy számomra talán ezt jelenti elsősorban. Minden egyes titok egy ablak, amelyen rá keresztül rácsodálkozhatunk Isten titkaira, és nem csak kívülről szemlélhetjük, hanem a rózsafűzér által az Isten belevon minket az ő életébe. És ez az, ami megnyugtató számomra, vagy mások számára, és azt hiszem, ezt élik át a vidéki is falvakban, az idős nénik, amikor összegyűlnek egy októberben imádkozni a Szent Olvasót, és a legmagasabb körökben is, amikor egy ünnepi szentmise előtt összegyűlnek, és egy bazilikában is ott a hívek együtt imádkozzák. Rövidebb egy kicsit az időnk, mert a Mária Rádiónak programja lesz, ezért arra gondoltam, hogy miután egy kicsit általánosságban beszéltünk a rózsafűzérről, hogy mit jelent számunkra. Tamást azt mondtad, hogy különböző élethelyzetekben, vagy különböző személyekben más, tehát rendkívül gazdag és színes az üzenete. Tehát ahogy egy szobrot is, egy jó szobrot is többféle oldalról lehet nézni, és minden oldalról az vagy másképpen jelenik meg előttünk, és minden oldalról, bár a lényege ugyanaz, de mégis valamit felfedezünk benne, valami új szépséget, vonásokat. Isten végtelen gazdag, és amikor így szemléljük őt, akkor egészen biztos, hogy mindig új vonásokat fedezünk föl benne. És az Erzsike meg egy konkrét példát is mondott, hogy hogyan sugárzott ki az ő lelkére, meg esetleg a környezetére az, hogy arra gondolt, hogy a rózsafűzérben az Isten vele van. A fájdalmas rózsafűzér az... Ugye pénteken szoktuk általában a fájdalmas rózsafűzért imádkozni, meg kedden. Én úgy érzem, hogy a fájdalomnak, amiket nem csak az, hogy Jézus átélt, hanem amit mi átélhetünk, a különböző oldalait mutatja meg. És akárhányszor így imádkozom a fájdalmas rózsafűzért, akkor mindig eszembe jut életemnek egy fázisa, vagy abban a helyzetben, amikor vagyok. Hogy amit átélek ebből. És ilyen szempontból érdemes talán egy kicsit elgondolkodni azon, hogy aki ezeket a titkokat ugye megalkotta, ő Jézus életéből indul ki, hogy melyek azok a fájdalmak, amelyeket egész biztos, hogy Jézus átélt, és mi is átélünk, és amit a rózsafűzér így elénk állít. Egészen biztosan minnyáján megtapasztaltuk már azt, hogy vannak nagyon nehéz helyzetek, amikor az ember döntés előtt áll. És van esetleg egy könnyebb út előtte, amit senki nem kritizálna. És van egy olyan döntési lehetőség, ami kockázattal jár. Amit talán sokan meg is kritizálnak, hogy az ember még kockáztat ekkorát. Amiben nagyon sok megpróbáltatás érheti az embert. És Jézus is a olajfák hegyén az első titok ugye erre az eseményre utal, hogy Jézus vérrel verejtékezett. Elkezdődik a szenvedés története. Lehetősége lenne arra, hogy ezt elkerülje. Meg a kísértés is megjelenik. És Jézus aztán ugye válaszol, hogy legyen meg a te akaratod. Ugyanazt a mondatot mondja, amit a mi atyánkban. Hogy ez a mi életünkben, esetleg ez hogyan nyilvánul meg egy élethelyzetben, amikor megsejtődik előttünk egy göröngyösebb út, egy nehezebb út, és akkor az ember úgy ráhagyatkozik az ő akaratára, és nem riad meg, hanem ezt elfogadja. Voltak az életünkben esetleg ilyen pillanatok, vagy vannak-e?
Lehetnek is, és vannak is, ebben a vérelverejtékezés titokban mindig megdöbbenek azon, hogy tényleg mennyire kiürítette magát Jézus, tehát tényleg emberként halálfélelme és gyötrődése volt, és ugyanakkor mennyire rá tud hagyatkozni a mennyei atyára. Tehát ez egy ilyen minta, és igen, van az embernek az életében, volt nekem is ilyen tapasztalata, amikor vagy saját magam, vagy nagyon közeli szeretett hozzátartozom, volt a helyzet, úgy érzem, na most itt a vége. És akkor ott van ez a minta, vagy ez a lehetőség, hogy abban a teljesen hát reménytelennek tűnő helyzetben is nyugodtan ráhagyatkozhatunk a mennyei atyára. Ennek az üzenete, ennek a titoknak, és még az is nagyon szép, vagy nagyon mondjuk így erőt adó dolog, hogy ez Jézusnak se volt könnyű. Tehát nem arról van szó, hogy hát persze, majd most mi már tudjuk, hogy föltámadt és meg van váltva. Ugyanazt tehát konkrétan ugyanazt az emberi érzés, félelmet és gyötrődés élt át, ami esetleg nekünk is adatik, és ez nagyon nagy erőt ad.
Az én életemben nagyon sokszor ez úgy valósul meg, hogy valamit ki kéne mondanom, ami tudom, hogy másoknak fájdalmat jelent, az igazságot. És elkerülhetném, mert esetleg nem is tőlem várják azt, hogy ezt elmondjam, de ha elmondom, akkor ennek következményei vannak, ha kimondom, és akkor átélem egy kicsit ezt a vergődést, hogy vállaljam ezt a meredekebb utat, vagy ezt a nehezebb utat. Számolva vannak a következményeivel. Ugye ez az én életemben ez nagyon sokszor így jelenik. Meg lehet, hogy vannak olyan emberek, akik úgy nagyon bátran, úgy minden gondolkodás nélkül nem számolva vannak a következményeivel, úgy kimondják az igazságot. De az ember úgy belehelyezkedik a másik életébe is, akinek esetleg ez fájdalmat jelent, hogy hogyan mondjam, hogy igaz is legyen, meg mégse érezze azt, hogy én most ártani akarok neki, hanem előre akarom őt vinni az üdvösség útján. Ez egy küzdelem. Ugye a második titok, ugye az a fizikai szenvedésnek az átélése, akit megostoroztak. Hogy a fizikai szenvedésben hogyan tudunk azonosulni Jézussal. Tudunk erőt meríteni az ő megpróbáltatásából, szenvedéséből. Ez a fizikai szenvedés, ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy az ember olyan nagy testi fájdalmat él át, de mondjuk egy betegség megakadályoz az embert abban, hogy valamit megtegyen. És hogy ezt hogyan éli át az ember, ezeket a korlátokat, a testnek a korlátait. Van ezzel kapcsolatban tapasztalatunk?
A fizikai szenvedés szerintem nagyon is elkerülhetetlen, hiszen olyan sok helyzet van az életben, amikor nagyon fáj, és akkor nem arról van szó, hanem hogy elkerülni, mert nem lehet, olyan helyzetek is vannak. Csak hogyha az embernek akkor eszébe jut az, hogy Jézus is ennyire szenvedett, és akkor, hogy ez a szenvedés már megváltott szenvedés, és úgy lehet elképzelni én nekem, hogy mintha én egy kicsi bárány lennék, és akkor oda mennék Jézushoz, és akkor valahogy úgy együtt.
Tehát ez együtt szenvedés. Igen, sokszor mondja az egyház azt, hogy Jézus nem veszi le rólunk a terhet, a keresztet, hanem úgy mellénk áll, és segít vinni. És nagyon jó tudni azt, hogy ő is átélte ezeket a pillanatokat, amikor megszigyenítették fizikai értelemben, és fizikai
szemben. Ennél a titoknál bennem van egy olyan is, ami mindig megráz, hogy tulajdonképpen itt a történetben az is bennem, hogy Pilátustán így akarta volna megmenteni Jézus, tehát valójában egy furcsa dolog, hogy azzal, hogy ő ki akart bújni a döntésnek a nehézség alól, további tulajdonképpen fölösleges terheket, borzalmas szenvedést okozott egy ártatlan embernek. Hogy ezt gondoljuk meg, hogy amikor mi így nem tudjuk vállalni azt, amit vállalnunk kellene, akkor esetleg a jó szándék köntösebb bújtatva másodra ne okozunk szenvedést. Tehát még ez is benne van ebbe a jelentbe számomra, hogy nem csak együtt szenvedni, meg nem csak erőt menteni a szenvedésből, hanem vigyázni, hogy ne okozunk másoknak fölöslegesen bajt és szenvedést.
Igen. Nagyon sokszor erre valóban nem gondolunk, csak a saját egyéni szempontjunkat nézzük, vagy helyezzük előtérbe, és aztán megdöbbenünk akkor, amikor a tettünknek a hatástörténetét látjuk, hogy az másoknak milyen szenvedést okozott. A harmadik szenvedés, amit a rózsafűzőnek a titkai elénk állítanak, az a megszégyenítés. A tövise koronázás az biztos jelent fájdalmat is, fizikai fájdalmat, de Jézus ezzel meg akarják szégyeníteni, ugye király. Hát ilyen egy király. És néha ez a megszégyenítés, vagy ez a lelki szenvedés, ez nagyobb fájdalmat jelent, mint a fizikai szenvedés. Mert arra gondolunk, hogy a fizikai szenvedést azt egy gyógyszer bevételével, vagy az élethelyzet megváltoztatásával, vagy egy nagyon súlyos esetben egy operációval megoldható. De ha az embert megalázták, mások előtt megalázták, akkor annak a nyomai azok sokkal mélyebbek és sokkal nehezebben törölhetők ki az ember életéből. Amikor visszatekintünk az életünkre, akkor nem annyira fizikai szenvedések jutnak eszünkbe, vagy az egyéni keresztutunkra, hanem pontosan azokat a jeleneteket gondoljuk újra át, amikor megszégyenítettek minket. Jó szándékkal próbáltunk valamit tenni, vagy képviselni az Isten ügyét, és akkor így idézelben mondom, megkoronáztak minket, és ezáltal nevetségessé váltunk. Hogy ezzel kapcsolatban van-e esetleg akár tapasztalatunk, bár erről nagyon nehéz beszélni itt személyesen, egészen biztos, bár mi elég idősek vagyunk ahhoz, hogy a kommunizmus idejében vannak hát élményeink, amikor megvallottuk a hitünket, és akkor, vagy azt szerint éltünk, és akkor kinevettek minket. Az utóbbi időben talán erre kevesebb példa van, bár előfordulhat ez is, hogy akkor azt mondták, hogy a mai modern világban elképzelni azt mondjuk egy történelmi órán nyolcadikosoknak, hogy Isten létezik, és hogy aki templomba jár, az álljon föl. Egy igazgatóhelyettes egy egész osztály előtt meg akar szégyeníteni gyerekeket.
Igen, ebben az egész jelenben megint van valami profétai azért, hogy akárhogy is, mégiscsak király, és azért ez egy nagyon nagy dolog, hogy ezt a dolgot, ezt egy kicsit karikatúraszerűen, vagy gonoszul, de mégiscsak megjeleníti ez a dolog, és az ember berzenkedik az ellen, hogy na erre aztán miért volt szükség, hogy még ez is bekövetkezzék a megváltás történetében. Itt együtt van a fizikai és a lelki szenvedés ebben a megszégyenítés dologban. Ilyen szintű élmény szerintem nagyon kevés emberek le, biztos lehet azért persze, de én magam életében talán nem tudok, de sokkal kisebb azért ugyanez ez az érzés, ez megjelenik, amikor az ember valóban úgy érzi, hogy tévedésből vagy félreértésből pont egy negatív visszajelzést kap arra, ami egyébként nagyon, nagyon jó lett volna, hogyha a másik számára célhoz ér a jó szándék. Ilyen élményeim vannak, de én azt gondolom, hogy ebben a jelenetben, ebben a dologban arra kell odafigyelnünk, hogy ha a gonoszság azért az jelen van. Tehát itt az egésznek az értelmetlensége az, ami nekem rettetesen fáj, mikor ehhez a titokhoz érkezem a rózsafüzér imádkozásával, hogy na erre aztán tényleg mi a csodálatos, és akkor mindig akkor elszégyellem magam, hogy hát nem kellene Krisztusért is berzenkednem ezen a dolog ellen, hiszen ez arról szól, hogy minden élethelyzetben ott van előttünk egy olyan minta, egy olyan példa, amelyik megmutatja, hogy ezen is szeretettel és a Jóisten felé fordulásra túl lehet lenni, és lehet épülni rajta, és akkor ez már valami, de azért ezt nehéz feldolgozni.
Kedves Mária Rádió hallgatók, fájdalmas rózsafűszérnek az első három titkáról elmélkedtünk. Jézus hogyan élte át a döntésnek a megpróbáltatását, szenvedését, amikor vérrel verejtékezett? Hogyan élte át a fizikai fájdalmat, amikor megostorozták, és a lelki fájdalmat, amikor tövissel koronázták, kigúnyolták. Erről elmélkedtünk eddig, ezt az elmélkedést következő alkalommal folytatni fogjuk, hiszen a mai alkalommal a műsoridő rövidebb. Megköszönjük, hogy a Mária Rádió hallgatói velünk voltak, és hát reméljük, hogy azok a gondolatok, amik a szívünkből, lelkünkből fakadtak, hiszen tanúságtételek voltak, ezek mint a magok a hallgatóknak a szívébe hullanak, és gondolatokat fognak ébreszteni, hogy hogyan tudjuk átélni mi különböző élethelyzetekben a rózsafűzérnek a titkait, amelyek mind-mind ablakot nyitnak az üdvösségre Jézus Krisztus által. Köszönjük a figyelmet, dicsértessék a Jézus Krisztust!
Családegyház. Beran Ferenc atya családpasztorációs műsorát hallották. Mária Rádió.